Üdv mindenkinek, ez a sajátos Pogácsa gazdasági társadalmi értelmező magazin. Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. Hogyha követni szeretnétek az adásokat, akkor a Pogi Podcastot keressétek a Facebookon, illetve a Spotify-on, ott lehet visszahallgatni az adásainkat. Egy nagyon érdekes témát ajánlott Zoli a mai adáshoz, mégpedig a világrendszer elméletet, ami, hogyha valaki utána néz, akkor Immanuel Wallerstein nevéhez kötődik.
Igen, sziasztok, hallgatók! Alapvetően ez egy olyan elmélet valóban, aminek van egy nagy vezető teoretikusa, de azóta már persze sok-sok ezren foglalkoznak vele világszerte, és hát ugye a lényegi mondása, és aztán majd cizelláljuk, hogy hogyan alakult ki, meg milyennek a fontossága, de a lényegi mondása az az, hogy a gazdaságok a világban, azok nem ilyen önmagukban értelmezhető történetek, tehát nem az van, hogy mindenki mástól függetlenül csak rajtunk múlik, hogy egy adott országban fejlődünk, nem fejlődünk, mi lesz, hanem hogy ezek összefüggések országok között, és az országok azok egy világrendszernek, egy gazdasági világrendszernek a részei, és az egyik ország sorsa az függ a másik országtól is, és vannak bizonyos meghatározottságok nemzetközileg, amelyek történelmileg alakultak ki, amelyeket intézmények tartanak életben, és hogy nem teljesen az a valóság, ami hát azért sugallva volt a rendszerváltáskori Magyarországon, meg jó ideig még utána is, hogyha csak rajtunk múlik, hogy elszúrjuk, vagy sikertörténetek leszünk, és mind a mai napig hajlamosak vagyunk így olvasni gazdaságok történetét, hogy hát ezek valamit nagyon jól csináltak, ezek meg valamit rosszul csináltak, és nem figyelembe venni azokat a nemzetközi meghatározottságokat, amit a globális gazdasági rendszer létrehoz, meghatároz kontextusként egy ország köré láthatatlanul odaszű. Úgyhogy tulajdonképpen ez a világrendszer elmélet. Aztán, hogy mivel szemben, mit gondoltak korábban, stb. Ebbe meg majd menjünk bele.
Oké, menjünk bele. Nagyon érdekes, mert nekem ez teljesen evidensnek tűnik első hallásra vagy olvasatra, hogy ilyenfajta összefonódás van a világban. Tehát én önmagamtól nem gondolnám azt, hogy nincs ilyen.
Az jó, az szerencsés, de én nagyon sok olyan emberrel találkozok, akik, csak talán így érteni fogod, hogy mivel szemben fogalmazódik ez meg, ez az úgynevezett modernizáció elmélet. Tehát a világrendszer elmélet szemben, korábban azt megelőzően, ugye ez igazából a 40-es, 50-es években ért a csúcsra, ez a másik, ez a modernizáció elmélet, és a modernizáció elmélet az alapvetően arról szól, hogy az országok így egymás után modernizálódnak. Tehát ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy amikor az ember kimegy a repülőtérre, ugye vannak ezek a repülőgép megfigyelő hobbisták, akik kiülnek a Ferihegyi Reptér teraszára, és akkor ilyen távcsövekkel nézik, ahogy így az egyik repülő felszáll, aztán a másik repülő felszáll, aztán a harmadik repülő, és akkor ott fotózgatják, hogy fú, ez a, mit tudom én, az Emirates-nek mekkora nagy többemeletes repülője van, és láttál-e már ilyen repülőt, de hogy ebben az a lényeg, hogy ezek a repülők, ezek egymástól függetlenek, és gyakorlatilag ugyanazt az utat járják be. Tehát fölgyors, hogy állnak a kifutópálya végén, fölgyorsítanak, egy bizonyos ponton felszállnak, és akkor utána látod őket az egekbe távozni, de a következő repülőnek semmi köze ahhoz, hogy az előző repülő mit csinált, hogy ki követi a pályáját, és akkor ugye nagyjából ezt gondolták az országokról, hát nyilván az első ország, ami felszállt, az Nagy-Británia volt, és akkor ott ugye ezzel egy mintát vezetett be, és akkor utána, mit tudom, felszállt kicsit később, Belgium, meg Németország, aztán kiskéséssel felszáll majd Magyarország, aztán majd felszáll, mit tudom én, Irán, és akkor a sor végén ott van Botswana, és ő is majd egyszer csak föl fog úgy szállni, mint mindenki. De ezek egymástól független repülők, és egymástól független országok. Na ez volt a modernizáció elmélet, és ezt egyébként egy Walt Rostow nevű szerzőnek a nevéhez kötjük, és ez egyébként konkrétan ilyen szóhasználat is volt ebben az irodalomban, tehát nem véletlenül a repülőteret használom, mint példát, mert ugye ilyenek vannak benne, hogy take off. tehát hogy felszállás. És akkor ugye ez az elmélet, hogy itt az ország, nem tudom, erőt gyűjt, és akkor egyszer csak így felszáll, tehát hogy a modernizációval így emelkedni kezd a gazdaság szintje, és akkor csupa-csupa olyan dolgokat vizsgáltak ezek a teoretikusok, hogy abban az országban milyen előfeltételei vannak annak, hogy ez az ország modernizálódjon, és hát azért korábban ez nagyon erős volt. Tehát, hogyha beszélgetsz idősebb emberekkel, azért ez a szó, hogy tehát ma már kikopott egy kicsit, tehát szerintem a mi generációnkban már nem olyan sűrű használjuk valamire, ami jó minőség, hogy fú, de modern. De azért pár évtizeddel ezelőtt régi magyar filmekben látszik, hogy ha valami nagyon jó volt, akkor erre kb. Azt mondták, ma már azt mondják, hogy cool, vagy nem tudom, király, vagy valami, de igen, azt mondták, modern. De ami jó volt, az modern volt, és ugye ez azzal szólt, hogy ez arról szólt, hogy hát egy ilyen modernizáció. Tehát vannak az avid dolgok, régi emberek, mit tudom én, fából készült szúmarta, ilyen pókháló beszőtte dolgai, és akkor van a modern, ami a műanyag, ami a fémek, a motorok, a gépek, és akkor van a modernizáció, utakat építenek bitumenből, és akkor magas épületek vanak, és ez akkor moderné válik egy város. Tehát itt azért nagyon-nagyon, ez, ha belegondolsz, ez az éra, ezt már nehéz rekonstruálni így agyilag, de ez az éra, ez arról szólt, hogy mi itt most modernizáljuk az országunkat. És akkor azokat miért nem modernizálták? És itt ebbe a narratívába sehol nem jön be az, hogy milyen korlátjai vannak, milyen meghatározottságai vannak, hanem alapvetően saját magukon kérik számon az emberek, hogy mikor modernizáljuk már itt a városunkat, országunkat, stb. És ezzel a narratívával száll egy kicsit szembe a világrendszer elmélet, ahol azt mondja, hogy hát nem ennyire egyszerű azért ez a sztori, hanem itt vannak meghatározottságok.
Oké, akkor segíts egy kicsit nekem, mint laikusnak ebben, tehát, hogy nekem azért fura, mert magával ezzel a modernizáció korával, és korábbra mennék vissza természetesen, már létrejött egy egyfajta együttműködési, szövetségi gondolkodásmód. Hát ezt láthatjuk az Egyesült Államokban, ugye? Szövetségi társulások, országok lényegében társulnak, amiket államoknak hívunk, de hát nyugodtan tekinthetjük országoknak, külön törvényhozással, hatáskörrel, stb. Létrejön ugye az Európai Unió, hasonló elven. Tehát itt azért mégiscsak szövetségekről van szó, és van egy ilyen típusú gondolkodás, hogy a gazdasági mechanizmusokat össze kell hangolni, mert egymásra vagyunk utalva. Tehát akkor nem értem, hogy a világrendszer elméletet ők hova sorolták be?
Itt ugye a mi országunkról és a mikorunkról beszélsz, de ha ugye még egy kicsit ellépünk ettől a történettől, és még inkább egy ilyen big picture-ba szemléljük a dolgokat, ugye a Wallensteinék a világrendszer elméletet azt alapvetően a kapitalizmus kialakulásához vezetik vissza, tehát, hogy ugye a kapitalizmus az úgy alakul ki, a legelső pillanattól kezdve az a történet eleje, ez ugye a hosszú 16. századnak nevezett időszak, hát, hogy először is az európaiak leigáznak egy csomó országot. Tehát ott már van egy ilyen külső meghatározottság, hogy hát ez nem sokat segített mondjuk Inka föld és Maja föld modernizációján, hogy egyszer csak megjelentek ott ilyen konkvisztádorok, és hát ami mozdítható volt, azt ellopták. Tehát, hogy ott az aranyat, az ezüstöt, a rumot, a cukrot, amit lehetett vittek Európába, és aztán odahoztak egy csomó feketét, akivel elkezdtek gyapotot és cukornádat termeltetni. Mondjuk ez nem sokat segített ezeknek az országoknak. Ja, és egyébként hoztak egy csomó vírust, amivel megölték a helyeket. Ez ugye nem nagyon segített, hogy ezek a maja és inka birodalmak azok úgy modernizálódjanak, nem is szólva az afrikaiakról. És hát aztán ugye a gyarmatosítás folytatódott Afrikában, erről beszéltünk itt is ketten, hogy ugye Afrikában, Ázsiában, itt-ott, hát ezek kizsákmányoló viszonyok voltak. Tehát ugye emlékezz arra, amikor Indiáról beszéltünk, és hát adatokat mondtunk arról, hogy mondjuk Indiának mekkora volt a részesedése a világ GDP-ből, vagy a textiltermelésből, mielőtt a britek ott megjelentek, meg a brit kelet-indiai társaság, meg amikor a britek végre hazamentek a második világháború után. Tehát ilyen a világgazdaság 20%-áról visszaesett 2%-re gyakorlatilag. Tehát ugye ez nem egy jó indulatú dolog volt ez a, tehát szemben azzal még mindig tartja magát a nézet, hogy itt a gyarmatosítás az modernizálta ezeket az országokat, adatokkal bizonyíthatóan nem. Tehát amikor mondjuk megtiltod azt, hogy az indiaiak textilt exportáljanak Nagy-Britániába, ellenben megveszed tőlük a gyapotot, tehát hogy elterjeszted a gyapot termesztést, és ott filérekért foglalkoztatod az indiaiakat, hogy termeljék neked a gyapotot, majd utána a Manchesterben létrehozott textilt eladod nekik vissza Indiába, az nem segíti a modernizációt. Tehát ugye a vallástenyék azok azt mondták, hogy a kapitalista világrendszerbe a gyarmatosítással került be a világ nagy része, és ugye ne felejtsük el, világrendszerről beszélünk, tehát egy terjeszkedő kapitalizmus, ami elkezdi a történetét valahol Flandriában, aztán ugye kiterjed Nagy-Britániára, aztán Nyugat-Európa nagy része, de ezeknek az országoknak aztán gyarmatai lesznek, és a gyarmatosítással bekerül egy perifériális pozícióba, tehát itt ebben a világrendszer elméletben megjelenik egy olyan nyelvezet, hogy centrum-periféria, ugye a centrumországok a gazdagok, akik kizsákmányolják a periférikus országokat, és hát ezeknek a modernizációját megakasztja hosszú évszázadokra, hogy ők egy periférikus kizsákmányolt alávetett helyzetben vannak. Tehát erről beszélünk, nem az Európai Unióról 2024-ben, hanem Indiáról, meg Afrikáról, meg Latin-Amerikáról beszélünk, és hát évszázadokkal ezelőtt, és ebből már beáll neked egy olyan világrendszer, ahol létrejön egy centrum és egy periféria, és ha belegondolsz, ez azóta őrzi ezt a struktúrát, tehát eltelnek évszázadok, és még mindig ugyanazok az országok a centrumországok, és még mindig ugyanazok az országok a periféria országok. Ha még egy mondatot mondhatok, nekem van egy húgom, aki nagyon szereti a csokit. És egyszer, amikor először utána olvasott, hogy milyen országokban termelik a kakaót, ami most ugye éppen egy sláger téma, mert a kakaó a szokásos árának a 10-szeresén van, és akkor utána olvasol, hogy hol vannak a kakaótermelő országok, és milyen problémáik vannak, akkor azt találod, hogy Gánában és Elefántcsontparton van a kakaótermelés 2/3, és még van néhány ország. És akkor a húgom egyszer csak megkérdezte, hogy hát hogy van az, hogy nem ismerek olyan híres csokit, ami gánai vagy elefántcsontparti lenne. Tehát ott termeljük a kakaót, de ismerem a Milkát, meg a Lintet, meg az összes ilyen híres csokit, de nem tudnék mondani egy elefántcsontparti vagy gánai kakaót, és tudok mondani egy csomó svájci csokit, belga csokit, de hát ezekben az országokban meg nem termelnek kakaót. És akkor mondtam neki, hogy igen, és hogy ráadásul ez egy több száz éves viszony. Tehát most már nagyon-nagyon régen felszabadultak a gyarmati sorsból Gána és elefántcsontpart, és évtizedek óta semmit nem változott az a helyzet, hogy ezek a szerencsétlenek termelik a kakaót, de nincsen híres csokoládémárkájuk, a belgák meg a svájciak meg nem termelnek kakaót, de van híres. Ez ennél szebben szerintem nem is kell illusztrálni, hogy milyen hosszan, tartósan fennmaradnak ezek a centrum-periféria pozíciók.
A világrendszer elmélet a témánk, ebben az adásban egy kis szünet után folytatjuk.